Hello, és adj Isten, nagy szeretettel köszöntünk, ez a Depó, azaz a Debrecen Podcast, itt Mikos Ákos.
És Löki Viktor.
Vendégünk pedig Vékony Tamás, azaz Miku, így is ismerhetitek, akivel a debreceni hip-hop, akár kialakulásáról, történetéről, a romlott hazaik történetéről, és a romlott hazai történetéről is beszélgetünk, meg egy nagyon kicsit, vagy én legalábbis bízom benne, hogy jut bőven idő arra, hogy beszéljünk, én most így fogom mondani, a modern falfestményekről Debrecenben, de aztán majd helyre rakjuk, hogy ezt te hogy neveznéd. Hello, Tamás.
Sziasztok.
Igen, előtte még abban maradtunk, hogy akkor én Tamásozni fogom, tudom, hogy sokan Mikuként ismernek, meg Mikulásként is. Ugye úgy találtunk rá, ezt gyorsan kontextusba raknám, hogy a Debrezene, majd mindig elfelejtem, hogy milyen a csoport helyes neve, de hogy a debreceni zenével foglalkozó csoportba beírtam, hogy hú, ha valaki segítsen, már mióta vadászuk, hogy a romlott hazaik, a legendás romlott hazaik történetét szeretnénk felgöngyölíteni, és akkor rögtön bedobták a nevedet is. Meg szerintem ezen a ponton említsük meg, hogy akkor még milyen nevek kerülhettek be, mert van, aki most nem lehet itt velünk, vagy nincs itt velünk, de azért szerintem őt feltétlenül említsük meg, hiszen te magad is kérted, hogy legyen
igen,
megemlítve.
Ez a romlott hazai tulajdonképpen egy csapathoz köthető. A Dudás Csaba, a Kis László, a Balázs Róbert, a Sóvágó László és Jómagam. Így volt egy olyan hatos, 5-6 fős közeg, aki tulajdonképpen Magyarország leghosszabb és egyik legrégibb bulisorozatát tudta prezentálni több mint 20 éven keresztül.
Nekem egy több idősíkon futó kérdésem lesz, amit így kigondoltam erre az interjúra, ami lehet, hogy vissza is visszatérne. Kezdhetjük-e azzal, hogy ha a múltba tekintünk, és most egy kicsit így bele is kaptál, mi volt a romlott hazai?
A romlott haza igazából egy baráti társulás volt, és a graffitivel indult. A 90-es évek közepén a Kölcsei plac volt az, ahol az underground közösségből jövő gördeszkások, graffitisek összegyűltek, illetve a Calvin tér.
A Kölcsei plac az akkor,
tegyük már az a kb. Hol lehetett? A régi Lenin szobornak a helyét mondom, ahol mikor még állt maga a talpazata, és akkor ott gördeszkáztak a srácok napra kész igazából. Nem volt online kommunikáció, tehát hogyha az ember beszélgetni szeretett volna valakivel, akkor kiment a térre, és úgy tudta tartani így a baráti kapcsolatait igazából.
Uh-huh. Mikor egyébként neked erről van emlékképet, tehát voltál akkor Debrecenben gyerekként, mikor ez még megvolt?
Ez a modem és a mostani központ helyén lévő Kölcsei központnak semmi. Tehát azért mondom, hogy én így most próbálom térben elhelyezni, hogy ez nagyjából fedi-e egyébként azt a placot, ahol még most is előfordulnak, inkább már csak nyomokban, mint a Mogyoró, a Csokiban gördeszkások. Ez kb. Az a plac?
Igen, körülbelül ott volt. Helyszín tekintve ez közelebb volt az út felé, most egy ilyen napóra van ott. Aha. Ott állt a régi Lenin szobor, ami nyugat felé integetett, és ahogy a Lenin szobor a rendszerváltásnál lekerült, akkor a gördeszkások pedig elfoglalták ezt a placot, és a nyugatnak a jelképe lett igazából Debrecenben.
Elég menő kép. Te milyen sportban voltál érintett, vagy voltál-e sportban érintett, hogy ott megjelentél a téren?
Nagyon-nagyon kevés ideig görkoriztam, de 2-3-4 hónapra tehető. Tehát, hogy inkább másba találtam meg így a világomat.
Na és akkor igen, így kanyarodtunk ide, hogy akkor mi volt a romlott hazai?
A romlott hazai egy graffiti csoport volt. Én a Dudás Csabival, meg egy másik ismerősünkkel, a Tazi Joe-val alakítottuk ezt a csoportot, ami egy évig tulajdonképpen graffiti csoportként működött, és a Csabi, ő mindig közelebb állt a zenéhez, mint ehhez a művészeti ághoz, tehát a hip-hop kultúra az több művészeti ágot foglal magában, a breaktánc, a DJing, a festés és maga a rap, a hip-hop. Tehát a hip-hop maga a gyűjtő neve ezeknek a művészeti ágoknak, és Csabi mindig közelebb állt a zenéhez, és akkor felvetette, hogy csinálni kellene Debrecenbe is bulit, mert előtte nem voltak rap bulik, tehát hogy ez a város inkább ilyen hardcore, a nekropsziából kifolyólag, ez egy hardcore-orientált város volt, ilyen punk hardcore. Pont a nekropsziához is kapcsolódik az, hogy a Pósafalvi Krisztián, aki a nekropsziában basszusgitáros, ő nagyon jó barátunk volt már akkoriban is, együtt is graffitiztünk, mert később ő is csatlakozott ehhez a graffiti formációhoz, és az ő egyik ismerősén keresztül, az Eszéki Attila, ha jól emlékszem a nevére, aki az Orange, vagy nem tudom, hogy a Kölcsei tér melletti lenti rész, az Orange volt az, ahol a Kovács Laci szervezett bulikat, oda neki volt kontaktja, és akkor tulajdonképpen ő volt a programszervező, és mi hoztuk magát így a fellépőket, mi beszéltük le. És megszerveztük az első hip-hop bulit 1998. március 28-án.
Hát, ezt akartam mondani, hogy rögzült az évszám, nagyon komolyan.
Korban hol járunk.
Mit az évszám, a nap is, bocsánat.
Tehát, hogy... És ekkor a 98-ban, mert előzetesen, hogyha még ennyit behoztatok, mint majdnem, hogy kulisszatitok, hogy beszéltük, hogy beszéljünk a debreceni hip-hop majdnem, hogy történetéről, vagy kialakulás, amiben akkor egy egész közel volt. A 98-ban milyen hip-hop élet volt már, amíg a romlott hazai meg nem érkezett, mint az első bulival?
A Tócfoskertben volt a Jossáik és a Természetes Erő nevezetű formáció.
Úristen, Jossát én is vágom, mármint hogy hallgattam Borsod mélyén Jossát, úgyhogy hogyne.
Illetve a Nymphas Corporation volt, az pedig a Gál Tibiék, Herceg Krisztiánéknak, Piciéknek a bandájuk volt, hogyha lehet így mondani. Ez a Gál működött közre amúgy a Nekropsziába scratch művész DJ-ként.
Aha. Ja, hogy ilyen része is volt a Nekropsziának, hiszen hát HC
számba, hát, igen.
Ez egyébként gondolom a felfutó ága volt ennek a metal forradalomnak is, amikor az összes ilyen ezredfordulói zenekar, mint a Linkin Park, meg a Limp Bizkit, meg a Crazy Town, meg ilyen bandák, nem mindenhol volt ilyen scratcherős scratch gyerek, nem?
Persze. Na, és őket akkor ezek, tehát hogy személyesen is ismerted őket, vagy hogy ez persze, a tér révén? Persze. Tehát a gördeszkás tér révén, vagy?
Nem, őket már előbb is ismertem, nem tudom, szerintem ilyen lakótelepi vonzata lehet ennek a dolognak.
Uh-huh. És akkor ugye így akkor volt, hogy mondjam, zenei lenyomata, de bulik viszonylag kevesebb voltak akkor ezek szerint, vagy olyan találkozási pontok, ahol mondjuk együtt hallgathattok zenét, vagy
abszolút,
koncertet megélhetnétek.
Nem volt előtte. A 98-as buli előtt abszolút nem volt ilyen buli. Utána volt még egy RH, jól tudom, egy rágy fél évre, amit az Eszéki a saját szakálára megcsinált, amihez nekünk semmi közünk nem volt.
De RH-nak hívták?
RH-nak hívták, és akkor utána ez meg is állt egy fél évre. És az egyik gördeszkás ismerősünk mondta, hogy ő Csapókerti volt, hogy neki van egy kontaktja a panzióhoz, a Terdik Laci bácsihoz, Debrecennek ilyen régi legendás helye, hogy menjünk is, kérdezzük meg, hogy lehet-e ott bulikat csinálni. És kinéztünk az öreghez, tök szimpatikus volt, és belevágtunk, 2000-ben pedig újraindult így az RH, és onnantól kezdve szó-szó havi, két havi rendszerességgel kezdtük el a bulikat szervezni. Nyilván, hogy ezek ilyen tök kezdetleges dolgok. A baráti körnek zenéltünk, és a baráti kör zenélt. Tehát a haverok rappeltek, a haverok zenéltek, és tulajdonképpen csak a haverok voltak ott az első a kezdeti időkben. Ez volt olyan 2001-ig, és akkor ott volt egy nagy váltás, hogy átmentünk a Vigadóba, mert akkor már úgy kezdte kinőni a hely is magát, meg hát a panzió az eléggé ilyen trocskos hely volt, tehát hogy nem tudom máshogy megfogalmazni. A lányoknak, hogyha jöttek, mert mindig volt egy 1-2-3-4-5 a barátnőink, akik eljöttek, nekik át kellett járni toaletre a mellette lévő benzinkútra. Ilyen totál lepusztult volt az egész panzió.
Viktor nagyon bólogat, érintett volt-e panzió ügyben valaha?
Nem, vagy... nem, a helyszín, hát mondjuk nekem egy 10 évvel későbbről rémlik, akkor már ilyen egyéb koncertek voltak a régi Vigadóban, ha az jól emlékszem, ott volt a kikötő nevezetű sörözőnek a tövébe.
Igen.
Onnan rémlik egy Fürger Ókalábak koncert 2007-ben talán, de nem is ezt akartam kérdezni, hanem hogyha egyszer egyel visszább lépünk, engem nagyon érdekelne, mert ugye én is ott voltam, de még kis pöcsös gyerekként, tehát hogy nem értelemszerűen nem tudtam befogadni ezeket a dolgokat a 90-es években, hogy te hogy látod, hogy hogy alakult úgy, hogy Debrecen inkább ilyen hardcore-os, punkos vonalat képviselt a 90-es években?
Szerintem tulajdonképpen amilyet a legelső szabad generáció hallgatott, afelé orientálódott maga a város. Tehát, hogy Szegeden ugyanez teljesen hip-hop orientált.
Akkoriban igen, valóban volt egy ilyen HC orientáltság. Én meg hát ugye nekem az csapódott le pont az RH kapcsán, valahol Borsod mélyén, miközben mi is próbálgattunk gördeszkázni, meg görkorizni, meg a jó ég tudja mit, hogy a Debrecen az egy hip-hop fellegvár, és hát ott az RH bulik hallod, és hogy fú, egyszer oda eljutnánk. Volt benne egy ilyen.
És nektek ez mikor robbant be oda? Mikortól kezdve volt Debrecen ilyen színbe feltűnő, úgymond?
2002-2004 valahogy így ennek a környékén, akkor még voltak, nem lövök nagyon félre,
volt,
ugye?
Volt.
A javában
akkor,
ment.
Akkor váltottunk, akkor, igazából akkor kezdett kicsúsosodni maga az RH.
Sőt, még egyel tovább lépek, én amikor a Nyíregyházi főiskolára jártam főiskolára, és ott már hát a Nyíregyháza egy köpése volt, ott már konkrétan úgy beszéltek, hogy hát voltunk RH-bulin. A Nyíregyházan, ahol nem is nagyon volt ilyen szempontból, volt valamiféle zenei élet, de hogy nem tudnám annak karakterét meghatározni, biztos nem hip-hop orientált volt. kérdés így hangzik, hogy szerinted volt-e ahhoz közöttök, hogy egyébként így is tekintsenek a városra, hogy egy erőteljes hip-hop közeg is van itt?
Természetesen, tehát, hogy utaztunk, ismerkedtünk, jöttek a fellépők, jó kapcsolatban, mai napig barátságban vagyunk azokkal a fellépőkkel, grafitisekkel, brékesekkel, akik voltak nálunk. Nagyon sokkal nyilván tartjuk a kapcsolatot. Persze.
Bocs, még egy alapkérdést tisztázzunk. Nem ismerem megkérdezni, miért romlott haza. Inkább azt kérdezem, hogy miért tartottátok fontosnak, hogy egy graffiti csapat neve az visszaköszönjen egy bulisorozat nevében?
Úgy tartottuk, hogy nyilván maradjon fent maga a név, hogy vigyük át egy olyan rendszerbe, ami legális keretek között tud működni.
Értem. Minden csak az elévülési időn túl beszélj majd kérlek, úgyhogy, de ez teljesen oké válasz volt. És azt tényleg fette a hazai részt, hogy egy ilyen bulin csak hazai volt?
Az elején igen, utána nagyon-nagyon sok helyről érkeztek hozzánk.
Jó, engem nagyon érdekelne, ugye úgy tettem fel a kérdést, hogy milyen volt a romlott hazai, hogy mikor volt a csúcsa ennek, és akkor milyen volt egy romlott hazai? Vagyis akkor leginkább a partira gondolok.
Akkor így fantasztikus volt, tehát ez a 2002-3 környékén, ahogy átmentünk a Vigadóba, az egy nagyon szuper teret biztosított igazából nekünk. Megvoltak azok a higiéniai körülmények is, ami egyre több embert tudott bevonzani.
Lányok tudtak menni vécére.
Lányok is tudtak jönni, persze, és tulajdonképpen ott ilyen 400 főnél azt mondtuk, hogy így, na, kezd alakulni a parti. Tehát ott szó-szó havi rendszerességgel ilyen 600 embert, 700 embert össze tudtunk rántani.
Nekem ez lett volna a kérdésem egyébként, hogy létszámba hogy kell elképzelni ezeket a bulikat, és erre még egy ívet tudnál rajzolni, mondjuk amikor elkezdtétek 97-et, mondtál igaz, 8, akkor...
98, az első nagyon sokan voltak, utána a panziós bulira nyilván ott megcsappant a létszámot, szerintem ilyen 100 fő lehetett.
Hát azért az is tisztes. Egyébként.
Most igen, már örülnénk neki.
Akkor ilyen nagyon szellősnek hatott. És akkor a Vigadó volt, ahol teljesen elkezdett így az egész dolog kiteljesedni, akkor az aranykorát élte így a hip-hop. Jöttek ki az új albumok, jöttek az új albumokkal a fellépők, NKS, Bankosék, Időura, IWMC, Kezdetfia, tehát lehet sorolni, tehát igazából végtelen, Faktorlaborék, Fantasztikus,
itt Hősök. Akiket felsoroltál, egyet tudok belőni, ők budapestiek, a többiek honnan jöttek nagyjából?
Fantasztikus az Mezőkövesdi, Budapest a Bankos, az IWMC is budapesti, ők az első generációs hip-hop közösség, ők amúgy futárok, biciklis futárok, a Buppáék, a CBI alapító tag igazából, ez a Psycho Banditos Illegál, ami Budapesten a hajtás-pajtás, meg az ilyen futásszolgálatokhoz kapcsolódik igazából.
Itt kapkodom a levegőt, hogy hát a szóhoz jutok, már mint olyan szempontból, hogy szeretem ezt a témát, hogy Győr volt még egy ilyen nagy fellegvár akkoriban a hip-hop életben.
Szeged, hát akkor mindenhol szerveződtek a bulik, tehát hogy nem lehet azt kijelenteni, hogy Debrecen volt a fellegvára, hanem minden egyes nagyváros fellegvár volt. Akkor Miskolcon is a Nílus szektáig szervezték a bulikat, ott is volt a jól tudom mikrofonparti, Szegeden folyamatosak voltak a bulik, Debrecenben folyamatosak voltak, Pécsen, Budapesten, Győrbe, Veszprémbe, mindenhol mentek a föld alatti szervezkedések.
Igen, egyébként ez egy fontos szó a föld alatti, mert erre örömmel ki is térek, hogy ugye itt most lehet, hogy elsőre, aki most ezt hallod, nem biztos, hogy ismert nevek azok, akik elhangoznak, bár a Kezdetfiai révén, vagy tök mindegy, minek az áldásos tevékenységére révén legyen az majd később a Petőfi Rádió, de hogy némelyek becsúsztak már az undergroundból a mainstreambe, de hogy ezek, ez full underground partik voltak.
Teljesen underground partik voltak, itt amennyi volt a bevételünk, azzal tudtunk gazdálkodni. Uh-huh. Tehát, hogy itt nem voltak pályázatok, szponzorációs pénzek.
Nem jelentek meg? Mert ezt csak azért gondolom, mert a gördeszkás kultúrából...
Nem is hagytuk. Aha. Mi ezt nem is hagytuk, nem szerettük volna saját kézből kiengedni ezt a dolgot, tehát, hogy ne legyen senkinek beleszólása abba, hogy mi mit szeretnénk csinálni. Ha volt egy bukó bulink, akkor szerveztünk utána kettőt, és elraktunk belőle pénzt, és akkor próbáltuk a sarunkat, a restanciánkat visszaadni. A közönségünktől igazából sose kértünk.
Már hogy egy jegyáron túl
értelemszerűen felül. Azt az egyik legolcsóbb buli voltunk mindig a Vigadós időben, jól tudom, 500 forint volt a belépő, sőt az első Erhen 390 forint volt a belépő, a 20 évesen pedig 2000 forint.
Mennyi volt akkor egy sör? Még erre emlékszel? Talán egy nagyjából
30 forint.
Ja, értem, tehát 390.
Hogy rögzültek ezek a nap, hónap, a jegyárak is rögzültek, tehát nyilván persze, fontos igen, volt nektek nagyon, csak ugye igen, mert legalább vannak viszonyítási alapok
ez
is.
Ez úgy állt fel így maga a team, hogy a Dudás Csabi, a Mr. Dye, a Balázs Robival, későbbiekben a Balázs Robival, mert az elején azt Csabi volt a zenei felelős, a Monoriantival. Én igazgattam mindig a pénzt, illetve az ajtót, portát, tehát a maga a hely és az anyagiak azok mindig az én kezemben voltak. A Sóvágó Laci, ő a marketinget fixálta le a fellépőkkel.
Hello, itt Vágás közbeni Ákos. Csak hogy érzékeltessem, hogy milyen jó fej jelenlegi vendégünk Mikulás, azaz Vékony Tamás, közbeszúrok valamit. Még arra is jutott ideje és ereje a hosszú interjú után, hogy átgondolja, kik maradtak ki egy ilyen sodrú interjú közben, amikor az ember nyilvánvalóan magával ragadja a flow. Szóval akkurátusan összeszedte nekem, neked és a lelkemre kötötte, hogy említsem meg még a korhatárt, aki az RH előtti generációhoz tartozik. Retesz, Sifter Lemon, Lefterman, Horse. Remélem, jól mondtam a neveket. A későbbiekben meg már csak ketten Horse és Lefterman maradt, DJ Mr. Dye-jal kiegészülve. Ez volt akkor a korhatár. Egyébként velük a kezdetektől jó barátságot ápoltak RH-ék, és nekik a debreceni hip-hop alapjainak megteremtésében is szerves részük volt. A nagy család egyébként úgy nézett ki, hogy a DB Rockers volt, ami a hip-hopon belüli különböző művészeti ágakat kapcsolta össze, az RH-t ugye a graffiti részéről, a Twisty Click-et a break részéről, és a korhatárt a rap részéről. Lefterman, aki a break alapjait lefektette a városban, a Twisty Click formációval csütörtökönként ingyenesen break oktatást tartott a Modern Táncjáték stúdióban. Egyébként ez az első úttörő família, ami a hip-hop mind a négy elemét magában foglalja Debrecenben. Illetve még az RH-hoz kapcsolódva összeszedte a DJ-ket is, akik állandó RH tagságukkal és közreműködésükkel segítették a parti zenei felhozatalát. Lázár Tamás a.k.a. Mass P, Oravec Levente a.k.a. Sonic Craft és Bánfalvi Aaron Cartman, valamint Lévai Szabolcs a.k.a. DJ Piercy, aki a későbbiekben teljes körben csatlakozik a szervezéshez. Ja, és még egy nem is annyira apróság. Már keresheted is azt az extraként feltöltött részünket itt a Depó csatornán, amelyben egy teljes RH koncert hanganyagát töltöttük fel a romlott hazai eszerűsen jó hangtárából. Köszi srácok az anyagot, és köszi bankosnak is az engedélyeket, és jóváhagyást. Most pedig vissza a beszélgetéshez.
És tulajdonképpen egy körüzenettel, SMS üzenettel, tehát nem Messengerbe küldtük, egy kör SMS üzenettel igazából ki lehetett robbantani egy 600 fős bulit. Mindenki megcsinálta a saját dolgát, a Kislaci megtervezte a flyert, összeragazgattuk a várost.
Ezt akartam mondani, hová raktátok ki?
Vagy nekem van egy tippem, Nyíl utca például, biztos tele volt vele.
Szerintem mindenhol.
mindenhol. Csak egy dolgot mondta, hogy eszembe jutott volt, vele. Igen. Az nekem is rémlik, én 97-től laktam a Faragó utcán, az ott Szent László falván, és akkor Nyíl utcán sokat láttam ilyen plakátokat, azért gondoltam, hogy biztos ott is volt RH flyer, de nem, nyilván nem emlékszem rá egy konkrétan.
Tehát így állt össze maga a szervezés.
Uh-huh. És az a, mondtad a csapatot, de azért nem biztos, hogy ez ennyire egyértelmű, hogy mindenkinek meglegyen a szerepe. Ez mindenkinek testhez álló szerep volt? Mondjuk például te soha nem érezted nyűgnek, mert azért a pénzügyel mindig szokott, tehát ezt te kifejezetten szeretted csinálni.
Persze.
Mármint, hogy nem a RH bulikat, hanem a pénzügyi részét.
Mindenkinek megvolt a feladata, nyilván, hogy ez egy elég szar, mikor a srácok bent buliznak, és te kint állsz az ajtóba is.
Engeded be az ember.
Számolod,
és hogy kólát iszol közben. Igen, közben hát beugrott de... egyébként a napokban, hogy már hadd mondjak már zárójelben még egy ilyen árat a 90-es évek végére, hogy ez a 1 literes üveges Pepsi, amit visszavittél, 20 forint volt a betét, és 60 forint volt maga az 1 liter Pepsi. Na minden zárójelben.
Fontos viszonyítási
pont.
Tényleg.
Akkor körül ez volt.
Igen, tehát, hogy más, a Kislaci, ő mindig besegített az ajtóba, tehát, hogy így együtt csináltuk így a jegyárusítást, meg ott a karszalagozást. Nyilván, hogy másabb volt kint bulizni hajnal kettőig, és akkor utána volt egy leszámolás, megvan-e minden, és nekünk hajnal kettőtől kellett behozni a srácokat ötig. Mert általában mindig az első villamosig ment a buli. Tehát már annyian jártak vidékről hozzánk, hogy az első közlekedési eszközhöz be kellett állítanunk a buli végét, hogy akkor mindenki ki tudjon jutni a nagy állomást a gyaloglás nélkül.
Ez nagyon kell, főleg igen a Vigadótól, az egy nagyon fontos pont. Csak Csak annak, aki esetleg úgy hallgatja, hogy nem tudja, hogy a Vigadó hol van, ez ugye a mostani Békástó vagy a Kötszínház helyén kb. Ami hát akkor így belőhető távolságban. Én nagyon kicsit elkanyarodnék a közönség felé, mert hát, hogy persze nem is, hogy a mindenkit ismerve, de hogy 6-700 fő, aki úgy összegyűlik, azért biztos voltak mindig ismerős arcok, tehát mondjuk mennyi volt szerinted így csak úgy hasötésszerűen százalékra, aki mindig visszatérő arc volt, és egyébként mennyi az újak, és nők, férfiak aránya, még ez ilyen nagyon érdekelne, hogy ez így visszaemlékezések alapján te hogyan tudsz erre visszagondolni.
A Vigadóban már ilyen 1/3-2/3 volt lányok-fiúk aránya. Szerintem mindenki itt ebből a 600 főből 100 fő lehetett, aki külsős volt. Az 500
betévedt.
Úgy betévedt, hogy más városokból jött, uh-huh. vagy éppenséggel betévedt. Egy 500 fős masszív közegünk volt.
Tehát akikkel újra és újra, majdnem, újra hogy mindig találkoztatok.
Hónapról hónapra.
Uh-huh. Egyébként 100 fő, hogyha kintről jött, ők szerintem már komoly aftert nyomtak aztán a busz meg a vonatállomásokon, nem erről tudsz valamit?
Biztos volt.
De tehát, hogy te a bulik után nem vetődtél arra, hogy
nem.
Még a gyógycsört megiszlák-e, vagy ilyesmi.
Egyébként péntekekről, szombatokról, vagy miről beszélünk?
Általában szombatra raktuk, mert a péntek az mindig macerás volt. Nyilván ez akkor dőlt el, amikor bementünk és egyeztettünk magával a szórakozóhelyel, hogy melyik nap a jó, vagy egyeztettem. És mindig a második hétvége volt, hogy fizetéshez álljunk. Tehát, hogy ezt meg kell említeni, hogy ez az egyik legszegényebb társadalmi rétegnek a bulija volt. Tehát egy lakótelepi életérzés igazából, és ezért nem is vittük fel soha így a jegyárakat.
Hát meg eddig nem úgy érződött, most még kicsit elkanyarod, nem úgy érződött az elmondásod alapján, hogy bár az ember, hogy mondjam, a buliról bulira egyikből a másikat szervezem szemléletbe, azért nyilván valamennyi profitorientáltság benne van, de nem az érződött, hogy ebből akartatok hirtelen Józsán felhúzni egy óriási kéglit.
Nem, csak az aznap estét akartuk finanszírozni.
Csak azért, bár keresgettem, hogy tök jó fej módon Csabival közösen megosztottatok velem egy mappát, amiben vannak régi RH-s felvételek,
igen.
És keresgettem olyat, ami 2003 környéki lehet. Én 2005 most így az első átfutásom, mert közben nyilván rád is figyeltem, 2005 környékit találtam a legrégebbit.
De vigyázz már, hogy most mondtad, hogy kaptál egy megosztott mappát, jönni fognak a levelek, hogy kérik tovább.
Küldöm tovább nektek, hogyha lehet. Minden esetre igen, mi is úgy kezeljük, hogy én kincsként, és hát csak így belehallgatlan, én egy időurai felvételt, az időurai felvételt válogattam ki, már csak hogyha itt a bankosékat emlegettük, meg igen. Az NK-sék voltak ugye azt hiszem ebben.
Jó barátunk a Balázs, a bankos Balázs.
Úristen, hát akkor majd egy Repmotel CD-t, ha még esetleg valahol valami elfekvőben maradtak.
Idén 30 éves.
Pontosan ezt akartam mondani,
idén
hogy...
2003-as.
Fú, volt Repmotel koncert itt, ami akkor egy lemezben mutató?
20 éves, bocsánat.
Ja, igen, mert én is rábólintottam, hogy az lehetett. És csak azt kértem tőletek, hogy esetleg olyat is, amin mondjuk a közönségből is hátha beszűrődik valami, és hogy talán még itt zakatol a háttérben itt a zene, akkor egy fontos rákérdezni, hogy ugye itt voltak koncertek, gondolom ez volt a fő műsor, és volt előtte is felvezető rész, amiben zenéltek, ugye akkor Csabék, meg utána is?
Igen, igen. Aha. Tehát ez a srácoknak volt a feladata, hogy átlagban mindig ilyen évfél környékére lőttük be, tehát a évfél környékére lőttük be a fellépéseket, 11, hogyha voltak előfellépők. Ez lement ilyen egyik, kettőig, és akkor utána megint a DJ-ké volt a szerep. Annyira nehéz volt a legelején hozzájutni zenékhez, hogy volt olyan, hogy már a közönség azt várta, hogy mikor fog lemenni a fellépő, hogy hallgassák az új zenéket. Mert a Csabáék, a Balázs Robi, a Sóvágó Laci, ők nagyon nagy zenegyűjtők voltak.
Aha.
És ők hozták folyamatosan ezeket a zenéket a városba, ami tulajdonképpen így egy táptalajú szolgált így a hip-hop füleknek.
Pont ezt tudom elképzelni, hogy hát ugye amikor nincs, még azt hiszem, akkor a Napster sem lehetett, már nem tudom, 2001 vagy 2002 környékén, de teljesen mindegy, hogy még az internet nem volt akkora tényező, hogyha én mondjuk csak arra visszagondolok, hogy hogy jártak, és lehet, hogy csak óvatosan pironkodva fogalmazok, hogy hogy másolgattuk egymásnak a különböző CD-ket, csak hogy egyáltalán hozzájussunk és hallgathassunk underground magyar hip-hopot, akkor itt is ugyanaz, hogy ez egy ilyen komoly tényező, hogy a DJ-től, hogy ez melyik dal, figyelj már, mondd már be, vagy legalább írd már le, hogy ezzel lehet formálni egy közeget.
Természetesen.
Oh.
Hát ezt a Csabáék említették többször is, hogy ez melyik szám volt, kérdezték az emberek, volt, aki felírta, és akkor próbáltak kideríteni.
Na, egy kicsit akkor...
Nem volt Shazam, gondold már, milyen korszak lehetett.
Nagyon nehéz lehetett, igen.
Papír meg ceruza volt a Shazam.
Középkor.
Igen. Most azt hallgatjuk egyébként, hogy egy kicsit legalábbis a háttérben, hogyha hallatszik, próbálják belőni a hangot, az idő uraiék. Ugye gondolom, addig, amíg nem tudom, hogy, mert ugye most gyorsan annyit elsegítek, hogy Tamás is felkap egy fülest. Hallatszik?
Hallatszik.
Ah, szuper. Amíg egyébként be nem következett a fellépés, ez egy táncos bulit kell elképzelni? Tehát ugyanúgy rázták az emberek, mert bocs, hogy ilyen frivol dolgok, vagy egyszerű dolgokat kérdezek, de hogy azért nagyon érdekel, mert hogy egy diszkót el tudok képzelni, én repbuliba soha nem jutottam el, hogy akkor itt is ugyanaz van-e, hogy akkor düdörgünk, addig jön a koncert, örülünk.
Düdörgünk, az
természetesen volt egy hype, meg nagyon sok break táncos járt, és valamikor a break táncosok vezették fel az egész bulit. Tehát a Máté Szalkai, MS Crew, ők a kezdetektől kezdve ott vannak, a legelső bulitól kezdve ott voltak. Ők folyamatosan jöttek, és a Debrecen B-Boys-al akkor még volt a Twisty Click nevezetű formáció, a legöregebb debreceni breakes generáció, utána volt a Style Beyond csoport, ők folyamatosan ott voltak a partikon, és táncoltak különböző zenékre.
Eszembe jutott egy 25 éves emlék, az előbb mondtam a Faragó utcát, de a Honvéd utcán is laktam egy rövid ideig anyámmal, és annak a sorháznak a végén, Péter fia utcához közelebb, ahol most egy társasház áll, ott régen volt egy torna csarnokra, nem tudom, emlékszel-e?
Igen, persze.
És ott gyakoroltak a breaktáncos gyerekek. Én is láttam őket.
Tehát, hogy ott egy olyan közeg volt, ami igazából teljesen hip-hop orientált volt.
Hát figyelj, akkor találkoztunk 25-30 évvel ezelőtt, már amiként mondjuk ekkora voltam. Tehát.
Mutatja Viktor az egyméteres magasságot.
Körülbelül 1,20 m is lehet, hogy voltam.
Na, szóval egy időurai fellépés 2005 júniusában, bár lehet, hogy te még jobban emlékszel az időpontra, még azt is el tudom képzelni, még akár dátumot is mondhatnál, de hogy az egy RH buliban valahogy így nézett ki egy időurai fellépés, csak így belehallgatva. Ez nagyon érdekelne egyébként, hogy megvannak ezek a felvételek. Néha úgy beleszoktál hallgatni egy ilyen buliba, vagy mikor hallgattál utoljára egy ilyen bulit elejétől végéig?
Nekem is most küldte át a Csabi.
Komolyan? Igen. Azt nem mondod, hogy az elkövetkező napjaid, heteid lehet, hogy ezzel fognak telni. Hogy...
Valószínű, hogy át fogom mazsolázni.
Most még ez nyilván nem egy koncert, most bele fogok pörgetni, csak úgy találomra itt a csúszkával. Ura, de úgy teszek akár, az idő összes ura, meg úgy, mint kinek a vérében
van. Na. Minden egyes percem, mert csak ezt akartam, táplálkoz az álmai. Egyébként egész jó a minőség.
Hát mit akarsz?
Mivel lett felvéve annó?
A hangosító általában a keverőpultnál felvette az összes partit.
Hát akkor előre gondolkozott a hangosító is.
Akkor hát milyen céllal?
Csabiék, tehát hogy ezt folyamatosan digitalizáltuk akkor a felvételeket.
De hogy milyen céllal? Az nagyon érdekel, mert hogy most, hogy csak ugye hogy mindig kontentet gyártunk, az egy dolog.
Csak legyen meg.
Gondolkoztatok már a vinilen való bootleg kiadás sorozaton?
Atyaik!
Szerintem ez piacirés lenne, nem?
Még igazából szerintem ennek meg kell maradni abba a korba, ahol...
Hát lehet, hogy mondjuk nem tudom, 400-500-600 fős közönséget mondták, gondolom, nem csak ugyanaz az 400-500 fő, tehát mondjuk lehet, hogy 1000 ember most ezzel nem értene egyet, hanem azt mondaná, hogy tessék, itt van az összes pénzem, és csak add ide a vinilt róla.
Hát hülyeskedsz, én nem jártam oda, de mondjuk, hogy egy időurai RH 2005 júniusi fellépést kiadnának bármilyen hordozón, shut up and take my money, tehát hogy körülbelül
ez lenne. Te is újra gyűjtöd a kazettákat, meg a
CD-ket. Van benne ilyen, igen, hogy kazettákat gyűjtögetek, de hogy nyilván ehhez persze gondolom az időurai, ami most nem is egy létező formáció, de hogy valamiféle engedélye is kellhet, de hát azért ezek kincsek, azt kell, hogy mondjam. Mondtad, hogy kb. Egy órás, ez is egyébként bő egy órás felvétel, tehát hogy itt az elejétől a végéig megy. Nyilván most egyrészt jogi okokból sem, meg egyebekből sem fogunk itt végig hallgatni, de hogy egy kicsit így egy ilyen pipettával kimérjünk hangulatot. Az előbb elkezdtem arra felé kanyarodni, aztán végül nem sikerül feltennem a kérdést, de nagyon érdekelne, hogy ugye ahhoz, hogy lássuk, hogy mondjuk akkoriban, amikor a csúcson volt az RH, vagy az RH partik, akkor az a 6-700 ember, az mennyire jelentett úgy gondolom tényezőt a szó azon értelme alatt, hogyha most ott megmozgathatok 6-700 embert, akkor az, hogy mondjam, jelentette akár rendőrségi és egyéb más szempontból kockázatot nekik, vagy máshol is megfordult 6-700 ember más buliban, vagy még többen is. Tehát, hogy kellett-e emiatt külön figyelni rátok, vagy értesültetek erről?
Biztos, hogy figyeltek. Akkor kevesebb szórakozó hely volt, és teljesen más.
Kevesebb? Ne hülyéskedj, most érzem, hogy alig van, és ehhez képest kevesebb?
Kevesebb, igen, tehát volt 5 diszkó, ahova igazából a városnak a fiataljai eljártak. Volt egy a te mondtad, Viktor, hogy te a metávonalon mozogtál, igen. Akkor a panzióban voltak ilyen underground metábulik, de igazából erről szerintem a Sós Csabiék régi vonalas kollégák jobban tudnának erről beszélni. Biztos, hogy volt kockázata persze, tehát, hogy a rajongó közönség, vagy a közönségünknek, nem rajongóknak, mert ez egy elcseszett szó szerintem, a közönségünknek az egyik része igazából graffitis volt. Uh-huh. Tehát, hogy nyilván ahol az RH feltűnt, ott volt graffiti.
Uh-huh. Ez kapcsolódó, hogy ugye mondtuk, hogy tök jó lenne beszélgetni a hip-hop közegről így összefoglalólag Debrecenben. Meglátásod szerint ekkortájt, amíg mondjuk a csúcsát élte az RH partik világa, azért szerintem ilyen karakterisztikája is lehet egy városnak, mint mondjuk Szeged, ez egy full görkoris város volt, hogyha sportokat nézünk, de hogy a közegből, amit kiegészítenék a breaktánccal, meg amit mindent magával hordott egyébként az RH part is, mi volt Debrecenben a jelentősebb? A graffiti élet, a gördeszkás élet, szóval, hogy ki vonultattak fel több embert, hogyha fogalmazhatok így.
Szerintem nem fontos az, hogy hány embert vonultatunk fel, hanem hogy milyen aktivitással dolgoznak így az emberek azon az ügyön, ami iránt elkötelezettek. Elég sok graffitisünk volt, a 90-es évek közepén 4 Flatland világbajnokunk is volt Debrecenben, ami...
Az BMX-es sportág, gyorsan hozzáteszem.
BMX-es sportág, igen, a Flatland, ezek a talaj gyakorlatok, a Szabolcsi Péter, a Menyhárt Imre, a Nagy Norbi, utána a későbbiekben a Tivadar Laci, tehát hogy ők egy ilyen méltatlanul elfeledett emberek így a debreceni kerékpársportban. Deszkásaink is nagyon jók voltak, nagyon ügyes DJ-ink voltak, a Sonic Craft, aki a Romlott Hazainak a tagja, ő a DMC bajnokságokat általában megnyeri itthon, és a külföldi világbajnokságra folyamatos belépője volt. Tehát most az, hogy egy vagy két ember képviseli, vagy hogy milyen messze tudsz eljutni, szerintem az két különböző.
Jogos hülye kérdés volt ilyen szempontból, de a jelentősége az valóban az talán fontosabb, mert mondjuk, hogyha Szegedet emlegettem a görkorisokkal, ott sem voltak, nem tudom, 10-nél vagy 20-nál többen, vagy ugyanez Miskolcon is, de hogy azért mégiscsak úgy emlegették, hogy mint a fellegvár, és az is, hogyha most van 6 graffitis, aki egyébként majdnem, hogy világszinten ismert, mert Prágában fut metrójuk, vagy nem tudom, akkor az mégiscsak jelentős.
Nekem ha már graffiti felé kanyarodtunk, egy kicsit rémlik egy helyszín, amit ilyen tizenévesként megboldogult utca gyerekkoromban nagyon sokszor látogattunk a homokkerti felüljáró alatt, és hogy ott folyton cserélődtek a graffitik. Én azóta, hát néha eszembe jutott, nyilván nem folyamatosan ezen gondolkozom, de hogy ott vajon volt több graffitis banda, akik egymásra, mint egy konkurenciaként fújták rá a dolgaikat, vagy mondjuk egy graffitis banda volt, és ők egy idő után megunták azt az adott graffitit, és újat festettek.
Nem, igazából az egy szó-szó illegális helyszín volt, mi úgy hívtuk, hogy a féllegális, mert ott ugye megtűr dolog volt, és ezt igazából az egész város tudta, és legálfalként kezeltük, tehát folyamatosan cserélődtek a rajzok. Nem volt abból sértődés, hogyha most valaki lefestett a másikat, 2 hét múlva ment és csinált egy jobbat.
Uh-huh. Tehát nem volt ilyen versengésben, mondjuk ezt azért is gondoltam volna, mert nem olyan... volt összetegelve a nem tudom hány graffitisért.
Ez egy olyan művészeti ág, ami a folyamatos versengés van. Aha. Tehát mind a graffiti, mind a rap, az egész hip-hop erre épül.
Aha. Az érdekel nagyon, hogy ugye azt megbeszéltük, hogy Romlott Hazai mint csapat, és Romlott Hazai mint parti, van egy ilyen, hogy mondjam, folytatólagossága is, hogy fennmaradjon a név. Hol maradt még úgy fent a név, hogy el tudom képzelni, hogy mondjuk a fellépő csapatok, mármint rap csapatok, akik jöttek, biztos vagyok benne, hogy egy-két trackbe belefogalmaztak titeket, ebből van egy-kettő így az emlékezetedben, nem tudom, a városban, akár a graffitis vonalon is a Romlott Hazai így maga ki írásként szerepelte valahol, ezeket a folytatólagosságokat más műfajban egyet-kettőt felvillantaná-e?
Igen, a Bankos Balázs, olyan jó barátunk lett így az évek folyamán, ő jól tudom beleszőtt, az NKS is beleszőtte, a Vandók, tehát hogy aki itt járt nálunk, szerintem így mindenki jó szájízzel ment haza.
Uh-huh. És mi kellett? Az érdeklődésetek? A jó parti, vagy nem tudom, jó volt a backstage?
Mikor megtalálod így az azonos érdeklődést, és így lélektestvér. Uh-huh. Hát az, akivel beszélgetsz. Közös dologban mozogtok, hasonlóképpen gondolkoztok ugyanarról a művészeti ágról. Akkor szerintem így egy ilyen öreg barátság szövődik. Uh-huh. Az országot behálózva mindenfele.
Közben, ha már itt tartunk, akkor előbányászok, mert itt szintén akkor, ha már egy kicsit róluk beszélgetünk, akkor egy Bankos és Norbát, hogy egy fellépést, ez 2010-es lesz, úgyhogy akkor ezt így megnyitom, hogy akkor hagyj zakatoljon egy kicsit alattunk. Viktor, látom, hogy ki kívánkozik belőled valami.
Igen, még a graffitis vonalhoz visszatérnék, hogy két dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy ahogy mondtad, a legál, illetve az illegál határán mozog ez a történet a legtöbb esetben, és irreális lenne azt elvárnunk, hogy mint egy ilyen, nem is tudom, kulturális reliktumként tekintsünk bizonyos sokak életét meghatározó graffitikre, de beugrott a BEM téren egy darab falfirka, ami szerintem, hogyha most bemondom, akkor sokan emlékezhetnek rá, meg még a 2011-es Google utcaképen is fenn van, azt megnéztem most. Vétkeztél-e ma már? Bűnei Zsolgy a halál. Tehát, hogy ez szerintem több tízezren vannak a városban, akik így fel, igen, tudják mondani. És hogy nyilván, amikor ott átalakították a helyszínt, illetve hát felépült az új lakópark, akkor a téglafal megsemmisült.
A téglafalon volt fent.
Igen, illetve még egy hát ilyen graffiti csoport beugrott a Dózsa György utcán. Én ott nőttem fel a 7 szám alatt. Uh-huh. És ott van az a hosszúkás ház, biztos megvan.
Persze.
6 emeletes, vagy nem is, lehet 8-9 emeletes, az is nem pont akkora, mint a 9 emeletes téglaházak mellette.
Csemete, Dózsa.
Igen, a Csemete. Uh-huh. És akkor ott abban a kis beugróba vannak olyan graffitik, amiket az én kis kortársaim fújtak fel a falra ezelőtt 25 évvel. Uh-huh. Tehát egyébként döbbenetesebben belegondolni, hogy amit akkor ugye hát a mindennapos valóságomként éltem meg, hogy ott alkotnak, fogalmazunk így, alkotnak a nálam pár évvel idősebb kortársaim, az most már 25 éves, és hogy gyakorlatilag valahol mégis ilyen kultúrtörténeti reliktumok ezek, hogyha megfelelő pozícióba kezeljük ezeket a falfestményeket.
Van olyan alkotásotok, ami még mindig visszaköszön valahol, és is úgy gondolsz rá, hogy fú, hát ez már igazán korrajz.
Folyamatosan cserélődtek, tehát a legánfalakon vannak mindig olyan festmények, ami mindig az aktuális kedvenc, amit megfestettél pont akkor, mert nyilván, hogy minden tevékenységben itt is fejlődsz folyamatosan, kielemzed a hibáidat, mint szeretnél csiszolni, mint szeretnél változtatni. Úgyhogy ami így fenn maradt, úgy arról olyan nincsen. Uh-huh. Olyan valami folyamatosan változik.
Legálfalok fenn maradtak máig, tudsz erre példát mondani a városban?
A városban elég sok legálfal van, a hőközpontnál van például, a repülőtér felé. A Balcsi-Zsilinszky utcán van egy.
Ja, ezt tudom, ott az autószerelő műhely.
Igen, az autószerelő műhely mellett. Akkor a legrégebbi legálfal az a Mami. Úgy hívtuk az öreg nénit, a Mami legálfala. Ez a Fényes udvarra szembe a Sinnek a túloldalán. Tehát az a fal, az 98 óta legálfal.
És még mindig áll.
És még mindig áll, és még mindig festve van.
Vá!
Ez a Huszárgák környékén, igaz?
Igen.
Akkor arra is emlékszem, meg azt én is figyeltem, még most az elmúlt években is át volt festve.
Akkor most ott a Huszárgán átjáróban is van egy legálfal, illetve van még egy majdnem a Göcsnél, a Tölgyfa utca végénél.
Aha, ott a Földút részénél?
Igen, ahol a Földút elkezdődik, ez a legutolsó magánháznak a kerítése. Aha.
Na, akkor szólj hozzá.
Hát egyrészt a helyszíneket most próbálom magamba szívni, hogy akkor hirtelen, hol van az már, meg lehet, hogy hamarabb tudnék miskolciakat mondani, mert ezek még abból a korból valóak nekem. Nagyon szeretnénk majd eljutni odáig, hogy ugye most is része az életednek, ha így mondom, a festés, és hogy szerintem ez lesz majd egy következő álmás, de előtte, hát lehet, hogy így kell mondani, hogy az RH történetét úgymond zárjuk le, vagy hát, hogy egyetlen le kell zárni, tehát hogy hol volt az, hogy ugye mondtuk, hogy csúcson volt, és hol kezdett el ritkulni a bulik száma, vagy egész egyszerűen csak egyszer véget ért?
Nem, hát itt több különböző tényező volt, nem tudom, emlékeztek a Vesz-balkáni tragédiára,
ami
a nyugatinál volt.
Ez 2010-11 valahogy, nem?
Ott
több
körül, igen, és ott lett egy létszámstopp, tehát egy adott négyzetméterhez adott főt lehetett beengedni. Uh-huh. A debreceni helyek általában ilyen 300 főre voltak. 300 főben voltak meghatározva, és akkor vették meg a vigadót is, és akkor onnan átmentünk a klinika moziba, ami fellépés terén szerintem az egyik legszuperebb hangosítás és fellépés terén, az egyik legszuperebb helyszín, magas színpaddal, piszok jó hangtechnikával.
Ez most létező hely a klinika mozi?
Persze.
Igen.
Tehát ott is bulik vannak?
Igen.
Ez a klinika buli helyszín? Ez körülbelül az, csak hogy igen, a mozi volt eredetileg.
Aha. A leghátul, aha, az Augusta felé.
Ahol a lábok szoktak állni, tudod.
ez nekem nem viszonyítási alap, de a végül
te,
is.
A tövében.
Okay, okay. Ott már megvolt ez a 300 fős létszámstopp. Nyilván, amikor váltás volt, akkor voltak olyan bulik, hogy nagyon sok ember kint maradt.
Aha. Tehát ott álltak az ajtóban, és már nem tudtátok beengedni őket.
Nem tudtak beengedni, ott volt hál' Istennek egy kerthelyiség, ami még plusz 50 embert, tehát amennyien kint voltak, annyian bent, tehát hogy 300 lehetett a belső részen. Uh-huh. Nyilván, hogy nincs bent folyamatosan mindenki, tehát hogy itt ezzel az 50 fővel lehetett játszani, de nagyon sokan kint maradtak, és akkor utána így igazából ez is az egyik dolog volt, ami szerintem elkezdett csapanni a közönség. A másik meg az, hogy tulajdonképpen felnőttek az emberek, elmentek tanulni, dolgozni, más városokba, külföldre mentek. És az a generáció, amiben felnőttünk, az hirtelen 30-35 éves lett, mint ahogy az előbb beszéltél például a kortársaidról, akik graffitisztek. És a szempillantás alatt igazából elrepült így ez a 10-15-20 év. Uh-huh. Ott kerestük utána a helyeket, hogy hova lehetne, voltunk a Kaptárba, szerveztünk a Lillába bulit, de valahogy sose volt az a feeling már, mint maga a Vigadóba. Közben a Balázs Robi kiment Londonba, ott ő egy promóteri céget csinál, a 210 Presence-et, és ő hozott külföldi fellépőket utána az RH-hoz, londoniakat, az Egyesült Államokból hozott fellépőket. Itt ezekre a bulikra mindig gyűjteni kellett, pólókat nyomtuk, elraktuk a bevételt, és hála jó Istennek utána bejött egy ruházati cég, a Crop, ami a fórumban lévő üzlettel kapcsolatban álltunk, és az egyedüli magyarországi olyan cég volt, aki saját, vagy egy ilyen hip-hop berkeken belül lévő varsói arcok csináltak, és ebből egy ilyen trend lett igazából, ilyen trendi ruhákra.
Ez most, ami most a Crop Town, vagy igen, mi a túró, ami van?
Igen, az totális ilyen hip-hop streetwear csinált.
Ó, oh, yeah.
Legelején.
Máshogy tekintek majd erre.
És ők szponzoráltak minket, semmilyen beleszólás nélkül, mi havi rendszerességgel kaptunk ruhákat, illetve a vége felé pedig kaptunk tőlük egy 8000 forintos keretet.
Wow.
Amit úgy használtunk fel, ahogy szerettünk volna. Annyi volt az egyedüli kérés, hogy nyomtattunk egy bazi nagy molinót, egy ilyen majdnem 10 négyzetméteres molinót, és az folyamatosan kint volt.
Amint gondolom crop felirattal.
Hát küldtek hozzá anyagot, tehát ilyen tök szuper volt, egy ilyen falon festett egy graffiti, és előtte táncoltak crop felirat, tehát hogy egy ilyen csúcs streetes termékfotót küldtek, és akkor mi azt kinyomtattuk molinóba, az minden bulin kint volt a DJ pulton szintén a logójuk, és 30 fényképet kértek a partikról.
Mondta, hogy megvan még a molinó, még bocsánjit, aztán ugyanezt kérdezted volna?
Elhagytuk szerintem.
Balon elhagytuk.
Lemorzsulódott. Hogy aki ezt hallgatja, ugye nem látja, hogy te milyen pólóba vagy pulóverbe, hip-hop is more than music, ugye az van ráírva.
Igen.
Ilyesmi feliratokat kell elképzelni a kezdeti pólóitokon, vagy miket nyomtattatok rá?
A Romlott Hazainak a logóit dobtuk ki minden évfordulóra. Ezt a Sóvágó Laci tervezte, ő annak idején csinált egy underground streetwear-t, a Soul Clap-et, akkor az egész banda ebbe járt. Tehát, hogy csak mindig mindenki egyedi akart lenni, és csak egyedi pólókat tervezett így a berkeken belüli embereknek, meg amúgy eladásra is. És a Laci egy piszokjes grafikus volt, és ő tervezte folyamatosan a logóinkat, pólóinkat, és megbeszéltük azt, hogyha van ebből befolyt összeg, nyilván mert egy crewról van szó, akkor afelett nem rendelkezhet egy ember, aki belefektette például a pénzt, az kivette belőle a pénzét, de maga a nyereséget viszont magába a partiba fektettük, hogy akkor hívtunk egy olyan fellépőt, akit amúgy lehet nem engedhettünk volna meg. Uh-huh. Előre gondolkoztunk továbbá, akkor még volt a Kex Fesztivál, amit érdemes megemlíteni.
Ez Böszörményben volt,
ahol 10 éven keresztül szervezte magát a Graffiti Jam-et, a Dudás Csabi a Romlott Hazain keresztül szervezte a hip-hop színpadot, és például ebből a kroppos pénzből, ebből mindig raktunk el 2-300 ezer forintot festékre.
Aha. Hogy akkor ott tudjatok alkotni.
Igen, és akkor ez állandó, tehát 10 éven keresztül itt 24-30 festő az országból összeszedve tudott festeni ingyen festékkel.
Uh-huh. Itt van egy 2010-es felvétel, ugye mondtam, hogy Bankos és Norba meg Kulkaszkó fellépése. 2010 április, akkor már itt a klinikánál voltatok, vagy itt már hol járhattatok kb.? Tehát de már nem a Vigadó.
Különböző a Vigadó. Na, hát 2009-ben lett vége a Vigadónak, ha jól emlékszem.
Oké. Okay.
Vagy 10 környékén.
Akkor ez már nagy eséllyel akár már nem Vigadós tud.
Lehet nem Vigadós, lehet. Ez ott pont így a váltás környékén van valahol.
Oké. Okay. És arra emlékszel, hogy milyen volt az utolsó? Vagy volt ez így kimondva, hogy ez az utolsó RH?
Ő nem volt ilyen kimondva. 2018-as volt a 20 éves. Ott egy tök szuper bulit összehoztunk.
Az is a
klinika? Ez a klinika moziba volt. Nagyon-nagyon sok fellépővel. Általában itt mindig a főkedvenc fellépőket, barátainkat meghívtuk, és akkor bulisztunk együtt egyet. Az volt úgy az utolsó, amikor már én is úgy éreztem, hogy jó, akkor számomra ez az utolsó. Tehát a srácok azok Budapesten nagyon sok buliba besegítgetnek, csináltak RH-t fent, de nekem az volt így, hogy jó, akkor tényleg le kell tenni most már a jegyszedői szerepkört, mert így teljesen elegem volt igazából belőle. Uh-huh. Meg nyilván az a közönség, aki már utána jött, már szó-szó így a gyerekem lehetett volna.
Én voltam együtt Faterral a Fácánban, meg a Tallérban.
Azt hittem, hogy erre háparti.
Lehet atyával is jókat bulizni. Már, csak azért mondom, hogy szerintem nem kizárólag feltétlen, hogy egy igen, generációs váltás van.
Igen, csak hogyha így nagyon hosszú ideig szervez szerintem az ember rendezvényeket, és nincs meg soha az összeg, amivel tudod azt, hogy vagy meg lesz, vagy nem, idegeskedés. Szerintem így elég volt 20 év belőle. Főleg, hogy tényleg így a kroppon kívül semmilyen más szponzorációt nem fogadtunk el. Ebbe is csak úgy mentünk bele, hogy
szabad kezet kaptak.
Szabad kéz.
A partikhoz egy kérdés, mert mondtam, hogy lesz egy kvázi átidaló többsíkon mozgó. Van-e jövője szerinted még a romlott hazai partiknak? Vagy lehet-e jövője? Tehát, hogy ez, mivel mondtátok, hogy ha úgy mondtad, hogy nem lett kimondva, hogy ez ennyi és soha többet, mondjuk a 30 év az előjöhet-e 2028-ban?
Ez a Csabáékon múlik, tehát hogyha van kedvük és szeretnének szervezni ilyen partit, sőt, szervezik is folyamatosan, akkor nagy valószínűséggel lesz persze. Ez egy nagyon szép aranykor volt, ott voltunk 20 évig, az ország leghosszabb hip-hop buliát prezentáltuk 20 éven keresztül, és így meg kell elégedni ennyivel, hogy igen, ez egy gyönyörű gyerekkor és fiatalkor volt.
Azt beszéltük, hogy a jelentősége akkor milyen lehetett ezeknek a partiknak, és hát, hogy mondjuk szerinted volt-e hatással arra, hogy Debrecenben milyen hip-hop zenei kultúra fejlődött tovább, léptek-e fel úgy fellépők, hogy az szerinted támogatást jelentett nekik, tehát hogy figyeltetek erre, hogy Debrecenek is jussanak mikrofonhoz.
Természetesen voltak open mic partik, ahol igazából a helyiek mérkőztek, a hírvevők volt, aki a fiatal körből jöttük, most annyira túl teljesítették magukat, hogy Bankossal jár amúgy a Dokjanó fellépni, meg az Oliék, tehát hogy igazából egy ilyen Bankos és a Possziba vannak benne. Itt volt még a városban a Keleti Membrán, aki a Máté Szalkáról volt a Street Royale, aki a Hősökkel is csinált feat-et.
Hát úgy. Ezek már nevek, úgyhogy igen, köszönjük. És most, mert hogy az az érdekes, hogy ugye most már nem nagyon lehet undergroundról beszélni, mióta az internet eltörölte a határokat, és hát bármikor tudok hallgatni egy, nem tudom, üzbég punk zenekart a 70-es évekből, ha egyáltalán létezett ilyet, eszembe jutott. Szóval, hogy én valóban ide kötöm, meg azt hiszem, hogy talán a szakírók is ide kötik, hogy amióta a Spotify-al és az egyebekkel elmosódtak a határok, és hát végül is bármiből lehet bármi. Az érdekel, hogy te magad, és itt most a személyes hozzáállásod, te hogyan tekintesz most a hazai hip-hop zenei kultúrára? Van-e, amit kifejezetten kedvesz? Még mindig old school-t hallgatsz-e? Boom bap-et, trap is megérintett, szóval, hogy így az ízlésedbe egy kicsit
nálam elmélyedve. Megállt az idő így a 2000-es
elfolyik a perc, a galaktikát átszeri a több száz megahertz.
Igen, okay. Nálam megállt az idő a 2000-es évek végén, tehát hogy általában inkább csak régi zenéket hallgatok.
Mondjuk abban akkor ritkán van új élményed, hogy már felfedezni még újakat.
engem más motivált mindig, tehát hogy én annyira nem voltam zenefanatikus, mint a többiek, a Dudás Csabiék, a Sóvágó Laci, a Balázs Robiék, aki Londonban, ugye Balázs Robi az HFM-nél, egy online rádiónál vasárnaponként, minden vasárnap csinál egy Trackside Burners nevezetű rádióműsort, ők folyamatosan
in English?
Igen.
Tehát angolul.
Igen. Ők folyamatosan gyűjtötték a zenét. Én másfelé orientálódtam, engem más dolgok mozgatnak meg, tehát én szívesebben átlapozom akár az Instát új inspirációk iránt, vagy új rajzokat szeretnék látni. Tehát, hogy teljesen más az érdeklődési kör. Nekem a zene mindig is ilyen másodlagos volt.
Na, azt hiszem, ez egy jó pont, hogy elérkezzünk a Graphic Trafichoz, ami hát végül is azt mondod, hogy akkor inspirációért bármikor átlapozod az Instát meg egyebeket. Én egy olyan átidoló kérdést látok, hogy most az alkotáshoz használsz a zenét, tehát hogy bedugod-e a füledbe a fülest is.
Folyamatosan.
Aha, tehát akkor...
Szeretem így elzárni magam így a külvilágtól.
És ilyenkor klasszikusok szólnak, akkor azt mondod.
Nem klasszikusok, imádom a...
Amit nem Beethovenre gondoltam.
70-80-as évek szól meg funk zenéjét.
Ah.
Tehát, hogy inkább egy ilyen nyugodtabb vonalon szeretek mostanában zenét hallgatni, mint a 90-es évek boom-bapjait. Imádom a régi diszkós lágereket, tehát hogy ilyen, ami úgy a gyerekkoromból megmaradt, amit így anyujék hallgattak, tehát.
Na és akkor ezen a ponton szerintem tegyük helyre, Lici, mondd el röviden, mi a Graphic Trafich?
Graphic Trafich az igazából egy szám, zeneszámnak a címéből ered, amit a kedvenc rapperem az Artifex-ből a Tém vannak a szóló száma. Ez a, nem tudom, tök béna magyar neve van a filmnek, a Graffiti fiúk.
De nem megkapó, maradjunk annyi, igen.
Német graffitisekről szól, az egyik srác meghal, és akkor a végén, mikor befut egy totál megfestett szerelvény, akkor ez a szám megy. És nekem nagyon tetszett ez a szójáték, hogy Graphic Trafich, mert ezt magyarra is át lehet váltani, és valahogy így lett a név, és egy olyan, igazából ez egy művészeti munkának a kivitelezését jelenti. Tehát dolgozunk, nem mindig saját grafikákkal dolgozunk, dolgoznak be különböző művészek, van olyan, aki állandó csapattag, van olyan, aki egy-egy projekthez csinál tervet, és mi ezeket a munkákat próbáljuk tőlünk telhetően a legjobban kivitelezni.
Hány fős csapatról? Mert mondtad, hogy csapatról.
Változó. Én annak idején én utazgattam elég sokat Európa szerte, és 2010-ben, mikor úgy döntöttem, hogy végleg itthon szeretnék maradni, akkor egy budapesti barátom, a Fekete Balázs elkezdett egy Neopaint nevezetű csoportot egy másik ismerősével csinálni. Budapest első tűzfalai hozzájuk kapcsolódnak. És a Balázs nekünk, ő amúgy régi időórai tag, gyerek vagy gyerekkorunkból, tehát a előbbi történésekből ő így a nagyon jó barátunk lett, és ő hívott engem különböző budapesti projektekbe dolgozni, és így nagyon-nagyon megtetszett ez az a szemlélet, ahogy ő a városához, a falaihoz kapcsolódik. És akkor itt tudtam, hogy igazából valami hasonló dolgot szeretnék megvalósítani itthon Debrecenben. És a Balázsnál körülbelül 10 évig dolgozgattam így különböző projektek kapcsán. Még nem elértünk oda, hogy Debrecen első megfestett tűzfalát, amit már akkor a Balázs kivált ebből a Neopaintből, és megcsinálta a saját vállalkozását, a Vertigo Murázt, és vele közösen megfestettük az első debreceni tűzfalat, a Verbőcének a Tripaktikum falát, ami a Calvin téren található, ez a, nem tudom, hogy most milyen neve, a Bethlen Gábor postaforgalmi iskolának a külső homlokzati fala lett, és érte, tehát nyilván ebben Puskás István alpolgármester úrnak nagyon nagy szerep tulajdonítható, hogy teljesen nyitott volt. Még az előző városvezetések nem voltak nyitottak erre. Pusi kim volt nagyon sokáig Rómában, imádja a street artot, és nagyon nyitott volt efelé a dolog felé, és utána már nem volt megállás. Utána jöttek a kisebb munkák, nagyobb munkák, étterem, itt például a Magenta Craftot is mi festettük 2020-ban, pont Covid előtt, ahogy az előzőleg, ahogy beszélgettünk róla. Most pedig a múlt évben a Mélius Juhász Péter könyvtárral egy EU-s pályázat kapcsán megvalósítottunk hazai közösségfejlesztésben 2 további tűzfalat. Itt közösségek bevonása is volt ebben a projektben. Iskolákba el kellett menni, és akkor a street artról elméletben is elmondtam, hogy részemről, hogy fejlődött ki ez az egész, hova kapcsolhatók ezek a tűzfalak, illetve különböző kis street art sablonozási technikákat mutattam így a fiataloknak.
Azt mondtad, hogy Budapesten már megmártóztál ebben, meg korábban említetted, hogy egyébként szeretsz az interneten is száguldozni. Van-e olyan, hát mondjam, tűzfalakban gazdag város, amely így előtted példaként áll, örömmel tekintesz, vagy akár konkrét nincs munka konkrét, is?
Nincs konkrét város. Mindenhol, minden nagyvárosban találhatók szerintem csúcsszuperül megfestett tűzfalak.
Én is akartam kérdezni, csak lehet egy kicsit más, hogy vajon Debrecen mikor szállt fel erre a vonatra, olyan értelemben, hogy mondjuk Pécsen, Győrben, Miskolcon korábban voltak vajon megfestett tűzfalak? Jó gondolom Pesttel kezdődött minden a országban is, vagy te fel tudod rakni Debrecent ilyen szempontból a térképre?
Mennyire vagyunk tűzfal nagyhatalom?
Igen.
Tűzfal festmény nagyhatalom.
Szerintem Debrecen a maradandóság városa. Kezdeti szakaszban van szerintem, hogyha azt az utat követjük, hogy tényleg a tűzfalak kapcsolódjanak a debreceni értékekhez, akkor ez egy nagyon szuper irányvonal.
Mi lehet a jövő ebben számodra, vagy mi a, akár a távlati cél grafiktrafikkal kapcsolatosan?
Festegetni, amíg lehet. Nyilván, hogy nagyon jó így átvinni az embernek a hobbiát abba a tevékenységben, amiben meg tud élni. Tehát szerintem ez ilyen kuriózum így a mai világban. Mert gondoljunk a környezetünkre, hogy hány ember megy be nap mint nap úgy a munkába, hogy semmi, de semmi kedve nincs bemenni. Tehát ilyen szinten így nagyon kivételesnek érzem így azt a lehetőséget, amit kaptam így az élettől. Ennyit szeretnék is, nem többet. Mm-hmm. Tehát, hogy nem szeretném ezt a tímet ilyen a végletekig feldúzzasztani, nem szeretnék egy öltönyös üzletember lenni, aki ott áll és a kis inasoknak magyaráz, hogy ezt kell csinálni, azt kell csinálni, nem inkább én imádok festékes lenni. Kint szeretnék lenni az állványon, a létrán, a fal mellett, megoldani a adódó problémákat. Ennyit várok így az élettől.
Lehet, hogy hülye kérdés lesz, de van olyan tűzfala a városban, ami láttam mindig viszket a tenyeret, hogy ide de jó lenne egy nagy festék?
Persze, festmény. Az összes ilyen.
Tehát akkor többet is tudnál mondani kapásból.
Kérdésedre visszatérve, amire nem válaszoltam, a csapatunk, az mindig változik, de van 4 ember, aki állandó tag igazából. A kedvesem a Verhúcki Zsanett, a Mészáros Norbi, ő egy nagyon régi jó barátom, illetve a Vas Richard, aki a tervező grafikusunk. Ez így az állandó csapat, és hogyha nagyobb projekt van, mint például a László Ákososban is itt volt egy olyan budapesti barátom, aki amúgy egri, de mikor elkezdtük Budapesten ezeket, vagy elkezdték a Balázsék ezeket a tűzfal festéseket, mi nagyon sokat dolgoztunk együtt, és nagyon jó barátság szövődött, amúgy már RH-ból barátság volt köztünk, az RH-ból adódóan nagyon sokat jártak Egerből át hozzánk bulizni, és például őt is hívtam ebbe a projektben. A Rickelháznál ott pedig egy szegedi barátunk volt, aki ő pedig díszletfestéssel, címfestéssel foglalkozik, és pont megcsörgettem, a Zsolt nem ért rá, ő az egri, és akkor felhívtam a Marcit, hogy basszus, Marci, tudsz jönni? És akkor persze, Tomikám, ott vagyok. És akkor ilyenkor ez egy dzsemelgetés, tehát hogy nyilván, hogy mindenki a maximumot kihozza egy ilyen projektben, egy ilyen munkában, de azt azért nem kell elfelejteni, hogy barátok vagyunk, nem tudom, 10 jó pár éve, ott lakik nálunk, családtag, együtt vacsorázunk, együtt beszélgetünk, és hiába telik el 2-3-4-5 év, olyan, mint hogy a tegnap beszélgettünk volna utoljára.
Itt egyébként hogy kell elképzelni egy optimális méretű csapatot? Tehát, hogy van olyan, hogy már egyszerűen túl sokan vagytok mondjuk egy fal előtt, és a stílusjegyek nem jönnek úgy ki, vagy nem tudom, hanem mondjuk 3-4-en jobban érzitek magatokat? Vagy hogy szoktad?
Attól függ, hogy mekkora a felület. Uh-huh. Tehát ez felületfüggő is. Nyilván, hogy kültéren dolgozunk, és az időjárás viszontagságainak ki vagy téve. Tehát minél gyorsabban kell megvalósítanod azt a festést, amivel megbíztak. Nagyon sok minden közbe jöhet jégeső, eső, meg kell állni 1-2 hétre, tehát hogy volt olyan is, hogy például a László Ákosos falat azt nem tudtuk 2 hétig elkezdeni, mert előtte folyamatosan esett az eső. Uh-huh. Nincs optimális ember, tehát hogy amekkora a fal, és akkor a mérettől függ, meg hogy ki miben jó. Tehát, hogy ameddig én jobban szerettem az ilyen nagyobb, vektorosabb dolgokat megfesteni, addig például a Zsani pedig egy fotorál dologban jobban szeret egy fotorál dologgal foglalkozni, mint egy ilyen nagyobb, vektorosabb grafikával.
Milyen érzés látni egy Brickell-házon a munkádat? És ezt úgy is értem, hogy nekünk is, aki nap mint nap arra mozog, azért először van egy wow érzés, aztán lehet, hogy már, mit tudom, 15-ször egy kisebb wow, és hogy egy ponton túl már a város részévé válik, de szerintem meg pont a célja, hogy olyan, tehát hogy számodra hogyan alakul az evolúciója egy ilyen alkotásnak belül.
Nekem nincs ilyen evolúciója, inkább az emlékek maradnak fel egy ilyen projektből, hogy amikor megvalósítottuk. Inkább onnan vannak
maga a folyamat.
Maga a folyamat és azok az emlékek, hogy milyen problémákat kellett áthidalni, hogy oldottuk ezt meg, az esti beszélgetések azokkal az emberekkel, akikkel nem találkoztunk, teszem az 2 éve. Utána nyilván, hogy nagyon jó érzés mellette elmenni. Nagyon jó érzés látni nap mint nap, de akkor már az ember keresi mindig az újat. Tehát ez valahogy ebből a street art közegből jövő emberek szerintem mindig egy újabbat, úgy, ahogy egy graffiti festő is, hogy szeretne látni, mindig megunsz bizonyos dolgokat.
Van-e olyan, aminél mondtad, hogy hát, hogy esténként beszélgetni kellett, meg terveket felállítani, olyan nagy, akár tűzfal, nyilván a nagyobb projekteknél lehet szerintem még több kihívás, amire azt mondod, hogy nagyon nagy tervezést igényelt, mert akkora kihívás volt, nem tudom, én akár az alpin technikát is behozom, vagy mindegyik állványos, vagy...
Állványról, lengő állványról, emelőkosáról lehet igazából ezeket szépen megfesteni. Tehát egy tradicionális technikát használunk, egy pauzálásos technikát, ezzel dolgoznak.
Nincs tériszonyod, ugye?
Nincs.
Senkinek a csapatban.
Nincs.
Jó, oké, ez megnyugodtam.
Egy pauzálásos technikát használunk, tehát hogy négyzethálósan dolgozunk sablonokkal, ezek általában mindig méretarányosan tartják a grafikát, tehát ameddig egy vetítőt nem tudsz úgy, minden esetben úgy pozícionálni, hogy a grafikában ne legyen torzulás, így a pauzálásos technika 100%-osan tartja a méretarányt mindig.
Á, értem. Vagyis azt hiszem, érteni hogy értem. Igen, érteni vélem. Minden esetre akkor az a része, hogy amikor mondjuk közöttetek a tervezés zajlik, az a legizgalmasabb számodra? Vagy már maga a megvalósítás? Mert mondtad, hogy szereted a terepet.
Igen, a tervezéstől kezdve izgalmas a dolog, mert nyilván, hogy nagyon sok változás van. Tehát, hogy itt egy ilyen városi projektnél több felé kell megfelelni. Hála Istennek, tehát itt a Rikölháznál például a Pusi nagyon sokat segített, háttérinformációk, nagyon sok dolgot elmondott, amit előtte például én nem tudtam. Hogy mik lennének jók ezek a falon, adott egy ilyen kiinduló ötletet, és utána a grafikai megvalósításban viszont már totálisan szabad kezet kaptunk.
Úgy kérdezte Viktor, hogy van-e olyan, amiben még belelátsz, mondtad, hogy mindegyikbe, anélkül, hogy konkrétumot mondanám, mert lehet, hogy nem mondhatsz, van olyan, amin már most gondolkodnotok kell? Amikor 2024 elején beszélgetünk, tehát akkor lehet, hogy még lesznek tűzfalak.
Valószínű, igen.
Igen. Ha lesz, akkor örülünk, akkor így mondom.
Igen, én is reméltem egyébként, hogy ez valaminek csak a kezdete, mert ahol, hogyha elmentem, nem tudom, a Vajdaságba, elmentem Portugáliába, elmentem Angliába, akkor mindenhol olyan jó volt ezeket a tűzfalakat nézni, tehát egy idő után már hiányoltam Debrecenből.
Tenni a városhoz.
Igen. Én azt akartam kérdezni, hogy ugye olyan ember nincs, aki a munkájának a 100%-át szereti, hogy tudsz olyan munkafolyamatot, vagy részfolyamatot mondani, amit nagyon nem szeretsz, mint olyan a festékvásárlás a boltba, vagy valami ilyesmi?
Az alapozások.
Alapozás.
Tehát, hogy most a Civisház ZRT az általában felújítatta mindig a falakat, amire festettünk, és akkor ott egy 2 rétegű mély alapozás, utána egy 2-3 rétegű kültéri alapozás, mert nyilván, hogy itt ez kültéren van, egy dekorációs jellegű festés, tehát, hogy több réteget kell ahhoz felvenni, hogy az UV-val megküzdjön maga a festék. Ez igazából egy olyan festési folyamat, amit egy szobafestő is művel élete folyamán. Ezt az egy részét nem nagyon szeretem így a dolgoknak, de hát nyilván, hogy ez hozzá tartozik, ezt meg kell csinálni. De nem.
Ezen kívül nem, nincs olyan.
Nincs.
Szerencsés.
A vége felé kanyarodván, nagyon érdekelne, hogy mit gondolsz most jelenleg, mert hát úgy sejtem, hogy nem csak ez van, mármint nem csak amit most a Graphic Traffic csinál Debrecen Street Art történetében, lapjain jelenleg, akár a 2020-as években. Szerinted milyen Debrecen Street Art élete most, vagy te hogyan ítéled meg?
mit érzel ezzel kapcsolatosan?
A legtöbb ember külföldön van, külföldön dolgozik, több mint 10-15 éve, a 2010-es évek elejétől kezdve. Most ilyen, szerintem ilyen nagyon, nagyon haldoklik az aranykorhoz képest, amikor az RH partig is mentek. Nyilván, hogy ezt fel kell lendíteni, tehát, hogy több fiatalnak kellene kimozdulni a gép elől. Tehát, hogy annak idején nem volt egy olyan információstráda, mint most, a mi gyerekkorunkban nem volt internet. Ha új stílusokat akart az ember tanulni, vagy új dolgokat szeretett volna látni, az utazni kellett. El kellett menni nyugatra, megnézni az ottani dolgokat, stílusokat, és így nyilván, hogy mindig az ember kicsíp valamit, átalakítja, és akkor attól lesz így a magáé, a stílus az így fejlődik. De visszatérve a kérdésedre, most szerintem, okay, hogyha nem a tűzfal, mert a tűzfal, aki a street arthoz tartoznak, de ezek inkább ilyen művészeti projektek, maga a street art az most lent van.
Uh-huh. Kedvenc utca, kedvenc városrész, kedvenc hely, beülős hely, mondj valamit.
Kedvenc városrész Debrecen, hát nagyon sok kedvenc debreceni városrészem van. Imádom a debreceni északi lakótelepet, ott nőttem fel. Tehát a Vénkerttől egészen a Borbíró térig. Nagyon sok gyerekkori emlék, barátság kapcsol ahhoz a debreceni északi LTP-hez. A Fényes udvarhoz ugyanígy, ami szintén a Csapókerthez is, mert ott is voltak barátok, vagy vannak barátaink. Mindegyik városrésznek megvan így a maga romantikája. Most a belváros élem, mert a belvárosba lakom. Hogy szerintem ezt így nem lehet kijelenteni, hogy mi a kedvenced, mert ahogy
több kedvenced van,
az ember, így mindig valamihez egy kicsit jobban vonzódik. Most, amúgy a Grambinusz átjárót nagyon imádom. Azt gyerekkorom óta az ilyen kis városias volt, a Kossuth utcán mindig a szűk járdán nagy tömeg volt. Sőt, imádtam a 60 utcán, amikor még buszforgalom volt, a Sajóház előtt volt majdnem a busz megálló. És nekem az annyira ilyen mini New York volt, egy kis mini járda is, az emberkígyó.
Tényleg az a házam, úgy tényleg olyan.
Hömpölygött előtte, és a Sajóháznak is megvan ez a kicsit ilyen New York-i bejárati beütése. Én nagyon imádtam azt a részt, ahol most jól tudom, ilyen non-stop meg dohánybolt van, valahol ott lehetett a busz megálló.
És mondtad, hogy sokan elköltöztek, hogy neked mégis miért jelentett Debrecen annyit, hogy ne költözzel, vagy ha még kis időre is, de úgy
nagyon,
látom, hogy hosszan maradtam.
Nagyon imádom a városomat. Tehát, hogy minden sarokhoz, minden utcához köt egy emlék, ami így belém égett. És én itt szeretném leélni az életemet.
És hogyha hallgatnál további részeket, miközben Debrecenben jössz, mész, futsz, közlekedsz, akkor keresd bátran további epizódokat, és hogyha kérdésed lenne, akkor debrecenpodcast@gmail.com. Köszi, hogy itt voltál. Hello.
Hello.